Ola, hogy csak a holdfény lehet az, valahogy mégis csak másféle volt ez a fény. Az imént is mozgott. Nyögte halálra vált arccal Gansen. Átmegyek és megnézem. Nézze, Leslie, nézze, kisé oldalra kellett fordulnom, hogy jól láthassam, mire mutat Freeman. Nos, amit láttam, kisé meghűtötte az ereimben a vért. A mögöttünk emelkedő, szürkére vakolt, ez esetben vetítő vászonként működő falra a holdra vetítette egy férfi alakját. Megbabonázva bámultam a furcsa jelenséget. Mintha árnyjátékot láttam volna egy indonéz színházban. A másik szobában, közvetlenül az átvezető ajtó mellett egy férfi állt, szétterpesztett lábbal, kisé előrehajolva. Kezében széles fejű, rövid nyelű baltát tartott, amelyet a feje fölé emelt. Készen rá, hogy abban a pillanatban, ahogy valamelyikünk átmegy a másik szobába, fejbe sújtsa vele. Akárhogy is bámultam, képtelen voltam felismerni, ki lehet az. Gansen és Freeman hamarabb bocsúdott, mint én. Elkezdtek az ajtó felé menekülni, és csak azért nem tudtak kibújni rajta, mert mindketten egyszerre akartak. Mire rájöttek, hogy így nem megy, sikerült visszarángatnom őket. Gansen lihegett, Freeman is lihegett, és alig ha nem lihegtem én is. Én el akarok ki, akarok innen, és ha ezelőtt az ajtó előtt is áll valaki, egyszerre lohadt le, ha futhatnékjuk. Álltak a szoba közepén, hol a kijárati ajtó helyére, hol a másik szoba átvezető ajtó nyílására bámulva. A leselkedő még mindig leselkedett. Előrehajolva, baltát szorongatva a kezében. Jaj Istenem, lihegte a fülembe Freeman. Mit csináljunk? Van legalább fegyvere? Nem kell ide fegyver? Ráztam meg a fejem. Néztem egy ideig a leselkedő árnyékát, aztán lehajoltam és felvettem egy követ a földről. Mi a fenét akar csinálni? Kapta el a csuklóm Freeman. Ezzel akar rátámadni? Áthajítottam a követ a másik szobába. A kő lehullott a földre. A leselkedő fickónak a baltával nem lehettek rossz idegei, mert meg sem rezzent, még csak a fejét sem fordította el. Mit csinál maga, őrült? Tökölbe szorítottam a kezem, és átugrottam a küszöbön. Készen rá, hogy elkapjam a balta nyelét, és megpróbáljam kicsavarni a kezéből. Úgy látszik, ez az éjszaka a birkózások éjszakája. Először Gansen folytatott szabadfogású mérkőzést egy bábúval, most. Viszont én, mert abban a pillanatban, ahogy átugrottam a szobába, beleakadt valamibe a lábam és fejjel előre a földre zuhantam. Ez még önmagában nem lett volna akkora baj, elvégre nem estem nagyot. A nagyobb baj az volt, hogy az árnyék, aki ekkor már közel sem volt árnyék, rám esett. Ő szerencsére nem kezdett birkózni velem, mint a bábú Gansennel, hanem hamar legördült rólam. Ahogy magamhoz tértem, az volt az első gondolatom, hogy de jó is lenne, ha ez a valaki is kitömött bábú volna. De nem az volt. Az a valaki, akit végül is sikerült lerázni magamról, nem volt bábú. Igazi ember volt. Valaha. Most viszont már más volt a neve. Az ilyen embert a világ valamennyi nyelvén hullának hívják. 33 az ezután következőkről nem szívesen beszélek, ám mégis meg kell tennem. Ha nem tenném, meghamisítanám a történetet. Márpedig feltett szándékom, hogy mindent a maga valóságában meséljek el. Nos, a halott férfi még akkor is kezében szorongatta a baltát, amikor kimásztam alóla. Sőt a továbbiakban sem volt szándékában megválni tőle. Már többször is megfigyeltem, hogy azok a szerencsétlenek, akiknek röviddel a haláluk után a kezükbe nyomnak valamit, feltűnő makacsággal ragaszkodnak hozzá. Talán, mert ez az utolsó tulajdonuk, amelyhez életükben hozzájutottak. Meg sem próbáltam elvenni tőle a baltát. Ehelyett megvizsgáltam a fejét, amelyet furcsán felemelve tartott. Amikor észrevettem, hogy miért, hideg hullámok futottak át rajtam. A halott ember fejében is volt ugyanis egy balta, talán a másik ikertestvére. Úgy állt ki a tarkójából, mint egy jól oda rögzített, furcsa fejék. Mintha egy állatot jelképező táncmaszk félre csúszott szarva lett volna. A férfi szeme a holdfénybe merett, amely egyre világosabbá festette a szobát. Hé! Hallottam oda átról Gansen sürgető, rémült hangját. Leslie Mahatmaja. Hangosabban is beszélhetsz? Szóltam rá. Jól vagy? Azt azért nem mondanám. Gansen bedugta a fejét a szobába. Ó, három drága kő! Ki ez? Mr. Kuznyecov? Mondtam, Gansen a falhoz támaszkodott, és behunyta a szemét. Körülnéztem egy kicsit, majd lassan rájöttem, hogy miért is mozgott a fényfolt a falon. Nos, a fény a holdfény volt, amely a balta fején megtörve került fel a falra. A fényerő változását, amit mi mozgásnak érzékelünk, egy gerendára akasztott rongyos szőnyeg okozta. Ha a szőnyeg megbillent egy kicsit a kósza légáramlatoktól, a holdfény elé került, serre a kis időre kialudt a fény a falon. Hol van Freeman? Kérdeztem Gansent. Kísérőm megvonta a vállát. Az imént még megvolt. Haboztam egy kicsit, aztán az ajtó felé bögtem. Nézd csak meg, nem jötte vissza. Gánszem visszaballagott a másik szobába. Azt hiszem elszaladt. Nem azért küldtem ki, hogy Freemant keresse, hanem, hogy ne lássa, mit csinálok. Kivettem ugyanis Kuznyecov kezéből a baltát, és ledobtam a földre. Ez sem ment könnyen, a másik balta megszerzése pedig még nehezebben. De a végén csak a birtokomba került, és ez volt a lényeg. Amikor Gánszem visszajött, felé nyújtottam az egyik baltát. Itt a fegyvered, mondtam. Gánszem rémülten a háta mögé rejtette a kezét. Nem, mondta nagyon határozottan. Nekem nem kell. Pedig nem ártana, ha lenne nálad valami. Van is, bólintott Gánszem. Miért nem szóltál eddig? Fettem meg. Pisztoly vagy revolver? Gánszem a zsebébe nyúlt és egy papírdarabot húzott elő belőle. Ez micsoda? Érdeklődtem udvariasan. Gánszem büszkén nyújtotta felém a papírt. Részlet egy szent szövegből. A Buddhafog a templomából hoztam. Magam tartottam a szent láng fölé, hogy a tisztátalanság leperzselődhessen a papírról. Megnéztem a szöveget, aztán visszaadtam neki. Jól van, Gánszem, dicsértem meg, és még meg is veregettem a vállát. Ez valóban hatásos fegyver. Ugye? Lelkendezett a kísérőm. De azért a baltát is hozd magaddal. Nyomtam bele a szerszámot a markába. Így indultunk el, immár fegyveresen, a cserjék felé. Biztos voltam benne, hogy a gyilkos ránk les odakint. Csak még abban nem voltam biztos, hogy kit szemelt ki következő áldozatának. A gyilkos sebességet vált, mi meg csak a szájunkat tátjuk, egy alig tettünk néhány lépést, sötét árnyat láttam a cserjék felé bandukolni. Amint megpillantott bennünket, megtorpant. Pontosan így tettünk mi is. Az árnyék tétovázott egy kicsit, aztán óvatosan felénk indult. Halló? Köszönt ránk, amikor már csak néhány lépés választott el bennünket egymástól. Kihez van szerencsém, ne talántán a saját gyilkosaimhoz. A hangjáról megismertem a bolgár karmestert, Csernovot. Mr. Csernov, kérdeztem, hogy megbizonyosodjak róla, valóban ő az. Mr. Lawrence, hogy a fenébe került ide, hiszen magának a szobájában kellene lennie. Most éppen itt vagyok, ő pedig, amint látom, Mr. Gánszem. Hova, uraim, még közelebb lépett hozzánk. Alig ha nem akkor pillantotta meg a kezünkben a baltát. Mit látnak szemeim? Kérdezte, mi van az urak kezében? Csak nem balta. Fát vágni indultak az erdőbe. Úgy tűnik, nem lesz olyan hideg az éjszaka, hogy fűteni kelljen. Maga mit keres itt? Kérdeztem tőle nem túl barátságosan. Azt én is szeretném tudni. És boldog lennék, ha végre megmagyarázná nekem valaki. Ha nem borítom fel a menetrendemet, most éppen a szófiai repülőtéren kellene sorba állnom, hogy felszállhassak az amszterdami gépre. Helyette viszont itt toporgok Sri Lankán két baltás úr társaságában apropó, uraim, mi vöröslik a baltájuk élén csak nem vér. Meg lenne lepődve, ha azt mondanám, hogy igen. Kit méltóztattak kinyírni az urak? Igyekeztem megnyugtatni, hogy senkit. De azért, hogy ne nyugodjék meg tökéletesen, elmondtam neki, hogy mit találtunk az épülőházban. Pontosabban kit, azt is elmeséltem, hogy Emer Kuznyecovból ijesztő élőképet kreált a gyilkos. Eszerint tréfás kedvű ember, morogta. Kétségkívül van érzéke a humorhoz. Szóval önök azt állítják uraim, hogy nem önök ölték meg a tiszteletre méltó Kuznyecov urat? Ezt már mondtam egyszer. Tudja fene, valamiért megnyugtató hallani. Akár többször is, bár az a furcsa, hogy nincs már bennem szemernyi halálfélelem sem. Ez még nem ok arra, hogy itt bolyongjon éjszaka a cserjék között. A többiek kikergettek a hotelból, panaszkodott. Azt mondták, jó leszek felderítőnek. És mit derít fel, ha szabad kérdeznem? Azt nem mondták. Feltehetően a veddát kellene. Van fegyvere? Kérdeztem. Természetesen. Mutassa. Csernova fülére vökött. Ez. A füle? Az bizony. Nagyon éles hallásom van. Nem csak a hamis hangokat tudom megkülönböztetni a nem hamisaktól, hanem még a madarak lépteit is meghallom. Most éppen mit hall? Most éppen semmit. Őszintén szólva kissé megzavartak a hallgatózásban. Figyeljen ide, Mr. Csernov. Jóval előrébb tartanánk, ha elmagyarázná nekem valaki, hogy mi az ördög történik itt. Mi lenne, ha kinyitná a száját, és maga nem tud semmiről? Hökkent meg. Na ne tréfáljon, Mr. Lawrence, hiszen ő hozta el nekünk. Mi az ördögöt? Ó, hát azért nem hagyom magam ilyen könnyen becsapni. Mit szólna hozzá, ha azt mondanám, hogy csak véletlenül keveredtem az ügybe? Egyszerűen nem hinném el, pedig elhiheti. Csernov nagy szemeket meresztett rám. Vegyek rám érget, amit mond. Kénytelen lesz vele. Csernov hallgatott, aztán megrázta a fejét. Sajnálom, Mr. Lawrence, igazán sajnálom. Nem tudom, igaz-e, amit állít, vagy sem, de létezik betyárbecsület is a világon. Érti, mire gondolok? Fogjuk rá, ezt azért kissé bővebben is elmagyarázom. Tudja, Világéletemben becsületes ember voltam. Akár hiszik, akár nem. Aztán jött Ludmilla, és minden megváltozott. Ludmilla, egy orosz énekesnő, nem is énekesnő, egy istennő, egy igazi istennő, vékony a dereka, mint a nátszál, hosszúak a lábai, mint a gazelláé, olyanok a keblei, mint a minta. Szóval, tökéletesek a keblei, és a hangja te jóságos Isten, ha meghallottam, vagy sírni támadt tőle kedvem, vagy el akartam törni a karmesteri pálcám, hogy nem vagyok méltó ilyen hangot dirigálni. És ez az istennő hajlandó volt leereszkedni hozzám. Csak hogy Ludmilla hamis istennő volt. Női ördög angyal bőrébe bújva. Sok mindenre rávett, amire magamtól sosem lettem volna hajlandó. Így már világosabb, folytassa csak, olyanok közé keveredtem, akiktől inkább óvakodnom kellett volna. És mindez azért az átkozott pénzért, ami Ludmilla előtt nem sokat számított nekem. Innentől kezdve aztán már nem volt megállás. Miben? A rosszalkodásban. Ezt hogy érti? Nem tartottam be a törvényeket. Ráadásul Ludmilla is lelépett. Átvitorlázott Kraszczynszkijhez. Ő meg kicsoda? Édes Istenem, hát van élő ember a világon, aki nem tudja, ki az a Viktor Kraszczynszki. Egy biztosan, mondtam, de ahogy Gánszentel nézem, akár kettő is lehet. A jövendő nagy karmestere. Így, nagy betűkkel, mutató ujjával a levegőbe rajzolta a jövendő nagy karmestere kezdőbetűit. Szóval, Ludmilla lelépett a fiatal, feltörekvő nemzedék reménységével, én pedig ott maradtam a fertőben henteregve. Nem túlzás ez, csupán a lelki állapotomat akartam kifejezni e találóképpel. Akkor mesélje csak el szépen, miben hentergett. Ez az, amiről nem beszélhetek. Megígértem a többieknek, sőt meg is esküdtem rá. A sakkozó megesketetett valamennyiünket. Sajnálom, Csernov őszinte sajnálattal nézett rám. A holdfény a sajnálattal együtt fehér mázat is kent a képére. Én is nagyon sajnálom, Mr. Csernov, mondtam, igyekeztem annyi sajnálkozást belepréselni a hangomba, amennyi csak belefért. Én is sajnálom önt, sajnálhat is, oda a becsületem, és a füle, tettem hozzá. Csernov értetlenül nézett rám. Hogyan? Mit mondott? Azt, hogy sajnálom a fülét, és a hallását. Kár az olyanért, aki még a füvön sétáló madarak hangját is képes meghallani. Hogy sajnálja, mit jelentsen ez? Gánszem bólintott, és megfogta Csernov karját. Csernov egyelőre hagyta, engem figyelt. Kellemetlen lehet, ha valaki elveszíti valamiét, amit pedig már megszokott. Mit veszítek én el? A fülét? Mondtam ismét jelentőség teljesen. Hogy elveszítem? Nem szóltam semmit, csak megróbáltam a kezemben a baltát. Gánszem lelkesen csatlakozott hozzám. Ő is megróbálta az övét, ám. Lóbálás közben véletlenül kicsúszott a balta nyele a kezéből, s a szerszám Csernov lábára esett. Csernov felüvöltött fájdalmában. Segítség! Kiáltotta rémülten, segítség! Két őrült kezébe kerültem. Az egyik a fülemet akarja levágni, a másik a lábamat. Ó, Ludmilla, hogy folytott volna az anyád a fürdető vizetbe, amikor megszülettél? Hát, mit vétettem én neked, Istenem? Úgy ugrált fél lábon előttünk, mint egy táncos kedvű gólya. Vigyázva, hogy fel ne borítsam, tovább lóbáltam előtte a baltát. Elárulja vagy nem, hogy mi folyik itt? És nehogy azt higgye, tréfálok, adok önnek 10 másodpercet. Ha ez alatt nem kezd el énekelni, búcsút mondhat a fülének. Énekelni? Ezt a szót többé ki ne ejtse nekem. Szóval, emeltem a fejem fölé a baltát. Csernov felnézett rá, aztán nagyot ordított. Várjon, hallok valamit. Valaki közeledik felénk, én is belehallgatóztam az éjszakába. Nem hallottam semmi gyanúsat. Gánszen is csak a fejét és a baltáját csóválgatta. Elkezdtem számolni, Csernov könyörögve felém nyújtotta a kezét. Várjon, elmondom, amit tudok. Azt ugyan nem tudom, ki a gyilkos, de ha arra kíváncsi, hogy mit keresünk itt, az Isten háta mögött. Nos, hallja az igazságot. A fenébe is, mondja már, de gyorsan, türelmetlenkedtem. Tényleg itt lopakodik valaki a közelben? Tétovázott. Hol itt? Valahol a cserjék között. Ezúttal sem hallottam semmit. Hiába erőltettem a fülem, csak a szellő száldosott a fejünk felett. Ez is új jelenség volt. Az épülőháznál még állt a levegő, csupán alig érezhető légáramlatok húztak át egyik szobából a másikba. Annyira a cserjékre figyeltem, hogy néhány másodpercre szem elől tévesztettem Csernovot. Ő viszont kihasználta az alkalmat, ugrott egy nagyot, kikapta a baltát a meglepett Gánszen kezéből, és eliramodott vele a cserjesorok felé. Állj! Ordítottam utána. Álljon meg, Csernov, nem akarom bántani. Csernov beleveszett a zöldbe. Gánszem feltápászkodott, nagyot nyögött és a fejét csóválta. Bocsáss meg, Mahatmaja, nem való ez nekem. Nem vagyok az a kiköpött Indiana Jones én inkább. Ebben a pillanatban felsikoltott valaki a közelünkben. Éles, átható sikoltás volt, amilyet csak egy rémült, rettegő férfi tud produkálni, aki nem csak meg van rémülve, hanem pokolian fáj is neki valami. Segítség! Kiáltotta aztán furcsa, kisé bújborékoló hangon, mintha víz ment volna a torkára. Segít! A hang elhallgatott. Gyerünk! Kiáltottam Gánzenre. Arra már nem maradt időm, hogy meggyőződjek róla, követe. Felemeltem a baltám, és a hang irányába futottam. Most így utólag belátom, hogy sokkal bölcsebben is cselekedhettem volna, ám a csalódás keserűsége még ott munkált bennem, maga alágyűrve az óvatosságot. Úgy éreztem, hogy már az igazság megismerésének a kapujában állok, egyetlen apró lépést kell csak megtennem felé. S akkor egyszerre csak kirántották a szőnyeget a talpam alól. Csernov, ez az ostoba karmester, ahelyett, hogy a bűnösöknek intett volna finálét a pálcájával, belebújt a súgójukba. Nem voltam biztos benne, hogy valaha még rátalálok-e. Csernov, hé, merre van, szólongattam, és csak emelgettem a véres baltát a fejem felett, mint egy szakképzett hentes és mészáros. Ekkor meghallottam a hörgő hangot, mintha szavak is keveredtek volna belé, de ezek megszületésük után azonnal vérbe is fulladtak. Csernov, halk hörgés a cseréjék között. Csernov, a hörgés, mintha megerősödött volna. Csernov, hol jár? Ekkor már úgy hallottam a hörgést, mintha a szomszéd cserje alatt hevert volna valaki. Hát ott is hevert. Csernov a hátán feküdt kitárt karokkal, mintha csak arra várt volna, hogy a keblére ölelhessen. Torkából hosszú nyílvessző állt ki. Csernov ekkor már nem hörgött és nem is pislogott. Szeme az égre merett, és olyan figyelem ült benne, hogy biztos voltam benne, éppen egy szimfóniát kezd el dirigálni az angyaloknak odafent. Kivettem a kezéből a baltát. Neki már nem lesz rá szüksége. Kettő leültem egy cserje alá és a tenyerembe temettem az arcom. Így kellett tennem, mivel az imént, mintha kisebb földrengést éreztem volna. Biztos voltam benne, hogy nem tűzhányó tört ki a közelünkben, hanem az idegeim kezdik rosszul érezni magukat a megerőltetéstől. Egészen addig a cserje alatt ültem, amíg meg nem érkezett Gánzen. Megpillantotta a halottat, megtorpant, ám nem szólt semmit, csupán felvette a földről a kettes számú baltát. Hallgatott egy ideig, majd halkan megszólalt. Mit csináljunk, Mahatmaja? Ezen törtem én is a fejem, de csak addig, amíg meg nem hallottam a lopakodó lépteket a cserje sorok között. Az én hallásom ugyan nem vetekedhetett Csernovéval, szerencsére mégis meghallottam őket. Tűnjünk el innen, suttogtam Gánzen fülébe, és meg is rángattam a karját. Szelíd lelkű kísérőm bánatosan nézett rám. Ne öljük meg inkább, rántottam még egyet rajta, mire bólintott és utána merett. Nem kellett sokáig lopakodnunk. A léptek egyre közeledtek, szerencsére az ellenkező irányból. Onnan, ahol lapultunk, jól láthattuk Csernov holttestét. Aztán megpillantottuk a lopakodót. Görnyetten osont a cseréjék között, kisé hajlottan, felvéve a cseréjék magasságát. Kezében íjat tartott, de inkább sétabotnak használta, semmint fegyvernek. Egyik végét a földön húzta, a másikat pedig magasba emelte, hogy bele ne akadjanak a cseréjék ágaiba. Mr. Kelly, suttogta Gánzen, az indián. Valóban ő volt, Mr. Kelly, akinek az ősei bizonyára ugyanígy lopakodtak áldozatuk felé. Ahol ismét teljes erejével ragyogni kezdett, s ahogy Mr. Kelly arcára esett a tekintetem, mintha több mázsányi vérszomjat láttam volna rajta. Persze lehet, hogy csak a holtfény és az idegeim játéka tették vérszomjassá a vonásait. Mr. Kelly megállt a halott felett és lenézett rá. Kár, hogy ekkor már nem láthattam az arcát. Ekkor váratlan dolog történt. Mr. Kelly énekelni kezdett. Elhajította az íját, és valahonnan egy törkés került a kezébe. Talán a zsebéből, talán az övéről, amit nem volt szerencsém megpillantani. Néhány pillanatig azt hittem Mr. Kelly hosszas győzelmi táncot jár majd a halott felett, de amit végül is produkált, alig tartott tovább 2-3 percnél. Az eldűnyögött szövegből nem értettem semmit, még azt sem, milyen nyelven énekel. Hangsúlyozottan ünnepélyes mozdulataiból azonban inkább egy gyászszertartás részletére következtettem. Körül a rohadék, hogy megölte a karmestert, súgta a fülembe Gánzen. Én nem így éreztem. Kelly dünnyögésében nem volt szemernyi öröm sem. Kapjuk el, suttogta ismét Gánzen. Üst fejbe a baltával, Mahatmaja. Miért nem te? Mert te nagyobbat tudsz ütni. Kellynek is éles lehetett a füle, mert váratlanul abba hagyta a dünnyögést. Gyanakodva hordozta végig a tekintetét a cseréken. Önkéntelenül is lesunytam a fejem. Attól tartottam, hogy véletlenül összeakadhat a tekintetünk. Mr. Kelly villámgyorsan lefogta a halott szemét, majd eltűnt. Olyan hirtelen, hogy megmoccanni sem volt időm. Ezt elpasszoltuk, békétlenkedett Gánzen. El kellett volna kapnunk. Öröm volt nézni, hogy Gánzen barátom mekkora változáson ment át másfél nap alatt. Szelíd kutatóból bosszú szomjas törzsi harcossá lényegült át. Éppen csitítani akartam, hogy nem lehet mindenkit azonnal fejbe ütni, aki csak a közelünkbe kerül, de már nem maradt idő az okítására. A cserjék megrezdültek, és ismét kibújt közülük valaki. Előbb csak egy holdfényben lángoló piros szárit láttam, majd a jövevény arcát is megpillantottam. Éppen akkor csúsztatta a hátára a kendőjét, amikor a hold egy aprócska felhőpamacs mögül kibújva ezüst nyíl veszélyvel célba vett bennünket. A szárisnő a szeme elé kapta a kezét, de nyomban le is eresztette. Amint megpillantotta az íjat, lehajolt érte, felvette, megnézegette, majd hatalmasat rúgott bele. Te rohadék, kiáltotta angolul, majd cingalés szavak sora következett. Mit mond? Súgtam Gánzen fülébe. Csúnyákat? Mondta Gánzen. Nem tudnád lefordítani? Én ilyen szavakat nem veszek a számra, Mahatmaja. De nagyon csúnyákat mond. Az elefántok szerelmi életével kapcsolatosak. Ekkor bizonyosodhattam csak meg igazán róla, ki emlegeti az elefántok szerelmi életét. Eddig inkább csak a körvonalait láttam, szépen metszett orrát, olajbarna bőrét, vonzó, kisé duzzadt, piros ajkait. Szuvendreni kisasszony, Jayasundara titkárnője tüsténkedett a halott mellett. Még hozzá szó szerint, lehajolt hozzá, és közelről az arcába nézett. Mintha csak meg akart volna győződni róla, ki az áldozat. Aztán sírva fakadt. Tenyerébe temette az arcát, majd egyre csak azt a néhány furán ejtett angol szót ismételgette. Te kis rohadék, te kis rohadék, te kis rohadék, te vagy az oka mindennek, egészen addig mondogatta, amíg fel nem bukkant a cserjék között valaki. Egy vékony, alacsony emberke, majdnem teljesen mezítelenül. Kezében kést tartott, hátán íjat láttam. Be kellett fognom Gánzen száját, hogy fel ne kiáltson meglepetésében. A frissen érkezett a vedda volt, Handuna. Morgott valamit, majd leguggolt a halott mellé és elégedetten nézegette. Igazi veddához méltón, aki elgyönyörködik elejét egy zsákmányában. Szuvendreni kissé félrehúzódott, mintha nem akarta volna zavarni a szemlélődésben. A vedda hirtelen felemelkedett, és ugyanolyan gyorsan tűnt el, ahogy felbukkant. Szuvendreni utána bámult, majd őt is elnyelték a cserjék. Éppen azon gyurmáztam magamban, hogy itt hagyjuk-e a karmester holttestét, vagy vigyük magunkkal a hotelbe, amikor is kísérőm megragadta a karom. Megint jön valaki, Mahatmaja, és valóban jött. Gánzennek kétség kívül kipattanhatott a füléből minden, ami mindeddig megakadályozta a hallgatódzásban, mert már messziről felfigyelt a lopakodó léptekre. Valaki felén kosont, felsziszent és csupán csak egyetlen szót mondott a francba, ez annyit jelentett, hogy véletlenül belerúgott valamibe. A hangban sauna hangjára ismertem. A telt, vonzó alakban pedig, amely kilépett a holdfényre, saunára. Ő volt az teljes élet nagyságában. Nem tudom, hol tölthette az elmúlt éjszakát, de hogy nem egy előkelő szálloda a luxus lakosztályában, az hold biztos. Saunát eddig sem lehetett volna azzal vádolni, hogy túlságosan is erőlteti az eleganciát, ami viszont ezen az éjszakán a testét borította, azt talán még egy jobb ízlésű csöves sem vette volna magára. Rojtos szárú, jeans sortot viselt, s ez, hogy finoman fejezzem ki magam, előnyösen domborította ki amúgy is vonzó formáit. Akárcsak az a meghatározhatatlan színű, ám bár főleg koszosnak nevezhető blúz, ami ugyancsak jeleskedett az említett formák kidomborításában. Amint észrevette a földön fekvő férfit, megtorpant, és csípőre tette a kezét. Aztán szóra nyílt a szája. Ezeket a szavakat később aztán nem kellett lefordítani a Gánzennek, még hozzá két okból sem. Az első mindjárt az, hogy angolul mondta őket. A másik pedig, hogy olyan hangsúllyal, hogy akkor is tisztában lettem volna a jelentésükkel, ha szingalézül kiáltozik. Valljuk be töredelmesen, Miss Hauna csúnyán szitkozódott. Ő is a karmester fölé hajolt, sóhajtott néhányat, majd, mintha fejébe vette volna, hogy egyetlen éjszakán szétveri az ültetvény valamennyi göröngyét, ütni kezdte a földet. Közben potyogtak a könnyei, mintha nagyszemű eső kezdte volna háztatni a tea ültetvényt. Ó, te rohadék! Kiáltozta a földverdesése közben. Te átkozott gazember, megöllek, ezt nem úszod megélve. Inkább meghalok, de szavainak ismét csak közeledő léptek vetettek véget. Sauna eltűnt, a másik pedig feltűnt a szemünk előtt. Mintha a tea ültetvénynek ez a része hatalmas forgószínpaddá alakult volna át. Egyik szereplő váltotta a másikat, csak a halott maradt a helyén. És természetesen mi, a frissen érkezett Minoli volt, aki ugyancsak távol létével tüntetett az elmúlt napon. Ő is megnézte a halottat, majd térdre roskadt és felzokogott. Szárija szakadt volt és gyűrött. Mintha vele takarózva töltötte volna az éjszakát. Kénytelen voltam megállapítani, hogy a gondozottnak, elegánsnak és kívánatosnak megismert hölgyek mindent megtettek az elmúlt napon, hogy ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítsák. Ahelyett, hogy a ragyogó holdfényben csábító nimfának látszottak volna, rongyosak voltak, elhanyagoltak, sőt gyaníthatóan még koszosak is. Azt nem mondanám, hogy nem voltak kívánatosak, bár ez utóbbi ízlés dolga. Minol is írdogált egy kicsit, majd olyan szavak hagyták el a száját, amelyek értelmét még Gánzen sem tudta kihámozni. Te voltál, kiáltotta az első cserjének. Tudom, hogy te voltál, és mindezt én okoztam, én szerencsétlen hülye. Biztos, hogy ezt mondja, súgtam Gánzennek. Biztos, Mahatmaja, súgta vissza kísérőm. Miután Minoli elment, nem maradt, a halottat kivéve, senki a színpadon. Gánzen megrázta a fejét, mintha mégiscsak maradt volna kirázni való a füléből, és megcsóválta a fejét. Értezte ebből valamit, Mahatmaja? Nem sokat, ismertem be, mert én semmit. Végül is kiölte meg ezt a szerencsétlent. Ez volt, amit még én sem tudtam biztosan. Jelöltem viszont több is akadt rá. Három Gánzen feltápászkodott a földről, és óvatos lépéseket tett oldalra, hogy jó messzire kerüljön tőlem. Tudta, mi következik, ezt akarta elkerülni. Én meg nem akartam, hogy elkerülje. Ekkor következett az, amit nem szeretett volna hallani. Bevisszük a halottat, mondtam neki. Te megfogod a vállát, én nem, akkor a lábát, azt sem. Én egyáltalán nem akarom megfogni. Így is nehezemre esik, hogy ránézzek. Csak nem félsz tőle? Nézd, Mahatmaja, én egy materialista kutató vagyok, és tudom, hogy nem kell félni a halottaktól, mert azok lélek nélküli vázak csupán. Akkor meg mi a baj? Az, hogy én mégiscsak félek tőlük. A vége azért csak az lett a dolognak, hogy felkaptuk a szerencsétlen Csernov holt testét, és elindultunk vele a hotel felé. Alig hagytuk el a cserjést, meg kellett állnunk. Azt vettük észre, hogy néhány férfi lép ki a hotel árnyékából, és közrefog bennünket. Nem kellett hosszasan vizsgálgatnom őket, hogy rájöjjek, kicsodák. Az első mindjárt Bob Freeman volt, aki nem sokkal ezelőtt lépett le tőlünk. Itt jönnek, kiáltotta, itt hozzák Kuznyecovot. Azt gondoltam, nekünk akarnak esni, ezért odaszóltam Gánzennek, hogy tegyük csak lesebesen a holttestet. Kissé gyorsabban sikerült, mint szerettük volna. Szegény Csernov nagyot puffant a földön. Ez nem Kuznyecov, mondta némi megilletődöttséggel a hangjában Mr. Greenlaff. Ez nem ő, akkor ki a fene, kérdezte Miliband. Nem látja, Mr. Csernov, Allahra, sikított fel Mrs. Habibi. Ez a karmester, amíg a halott körül toporogtak, szemügyre vettem őket. Mr. és Mrs. Habibit nem volt nehéz felismernem. Greenlaff kocka feje is szépen világított a holdfényben. Mr. Drexler tanácstalanul az orrát törölgette. Mrs. és Mr. Kan kissé hátra húzódva álltak, és nem annyira a halottat, mint inkább bennünket néztek. Köktől kissé ingadozott a lábán, mintha össze akarna csuklani, alig hanem a kis kámposz volt az, aki némi támogatást nyújtott neki. Pár másodpercnyi várakozó csend után Mr. Kan előre lépett, félretolta Habibit és a halottra pislogott. Nem először láthatott ilyet, mert nem látszott az arcán a legkisebb felindulás sem. Ezt megölték, mondta gyakorlatiasan. Nem is kétséges, és ezt ön csak így mondja, csuklott fel Drexler. Miért? Hogy mondjam, Jézusom, suttogta Mrs. Kan a többiek háta mögött. Úgy elfogyunk, mint a 10 kicsi néger. Mr. Kan megköszörülte a torkát. Töltsünk tiszta vizet a pohárba, szólt rám. Önnek, Mr. Lawrence, ha jól tudom, a szobájában kellene lennie. De nem vagyok ott, mondtam. Meghagytam önnek, hogy maradjon a fenekén. Addig, amíg nem rendelkezem másképpen, ott kellett volna maradnia. Valamennyiünk érdekében. Mr. Freeman, kérem, miért nem szólt róla, hogy nem zárta be Mr. Lawrence-t? Én bezártam, mentegetődzött Freeman. Hol a szobája kulcsa? Freeman tapogatni kezdte a zsebeit, mintha a kulcsot keresné bennük. Én nem is tudom, itt volt valahol, talán ellopták. Kicsoda, hát én talán magát is bezárom, mondta nyugodtan Mr. Kan. Következő rendelkezésemig nem hagyhatja el a szobáját. Érti? Hát én tulajdonképpen értem, de Mr. Lawrence is visszamegy a szobájába. Mr. Köktürk, ön elkíséri, és meggyőződik róla, hogy igenis, mondta határozott hangon Mr. Köktürk. Meggyőződök róla, hogy megtántorodott és összeesett. Mr. Habibi odaugrott hozzá és feltámogatta. Mr. Kan szeme végigfutott a többieken. No igen, mondta aztán komoran. Azt hiszem, nekem kell cselekednem. A következő pillanatban revolvert rántott elő a zsebéből és rám fogta. Mi az ott magánál? kérdezte fegyverecsövével az övem betűzött baltára bökve. Balta, mondtam, ekkor Gánszenre fordította a Stuckert. És magánál, nálam is balta, nyögte Gánszen. Mister, Kan ismét megközörülte a torkát. Milyen balta, alig ha nem ezzel ölték meg Mr. Kuznyecovot. Jézusom, nyögte Drexler, sejtettem, Kuznyecov meghalt, meg, bólintottam, hol van, ott, bögtem az ujjam az árnyékok közepébe, az épülőházban, Drexler halálsápadtan nézett ránk, uraim én nagyon be vagyok szarva, mondta aztán szokatlan nyíltsággal, ha még nem vették volna észre, ez egy mészárszék, hol van egyáltalán kedves házigazdánk, Mr. Jayasundara, és hol van Miss Minoli? Ez utóbbival kapcsolatban adhattam volna nekik némi felvilágosítást, de eszemágában sem volt. Különben is, mire mentem volna vele, ha elmondom, hogy a lány odakint bujkál. Uraim, ha mondhatnék valamit, Mr. Campos hangját hallottam, a kis férfi még mindig Mr. Köktürk mellett állt, és megpróbálta egyenesben tartani a rogyadozó lábú férfit. Mindenki felé fordult, de csak Freeman szólalt meg. Mondja, Mr. Campos, nem jól van ez így, ahogy van. Ez igaz, bólintott Freeman, és maga szerint hogy lenne jól, olyan szervezetlenek vagyunk, mint egy majomcsapat, mondta a kisember. Ez nagy tévedés, tiltakozott Gánszen, egy majomcsapat igenis jól szervezett. Akkor rossz a hasonlatom, de ez mit sem változtat a lényegen. És mi a lényeg, tudakolta Mr. Kan. Az, hogy bent vagyunk az egérfogóban, itt vagyunk ebben a hotelben, ide csaltak bennünket, s ettől kezdve valaki módszeresen csökkenti a létszámunkat. Ez az igazság. Köszönjük, hogy a tudomásunkra hozta. Ez egyáltalán nem tréfa, uraim, sértődött meg Campos. Az a kérdés, hogy tanúsítsunk-e ellenállást, vagy menjünk dalolva a hóhér bárgya alá. Ez a kérdés, uraim, Campos határozott hangja megnyugtatóan hatott. Láttam a többieken, hogy igencsak szükségük van a jól célzott szavakra, csak éppen lassan dolgozták fel, hogy egy nem éppen daliás kinézetű férfi mondta mindezt nekik. Hiába, nem könnyű szakítani az előítéletekkel. Némi tanácstalankodás után Mr. Greenlaff a törpére bökött. Akar még valamit mondani? Meg kellene szervezni magunkat. Van valami ötlete, hogyan? Először is, vegyük számba, hogy hányan maradtunk, és kire számíthatunk. Vegyük, mondta Mr. Habibi megigazgatva fején a galabiát. Kezdjük Mr. Millibanddel. Hol van Mr. Milliband? Talán a szobájában, morogta Freeman tétován. Ezt még majd ellenőriznünk kell. Ki látta utoljára? Kérdezte Habibi, Mr. Campos kissé vékony hangján túl kiabálta a tanácstalankodókat. Majd később, uraim, majd később. Egyelőre nézzük meg, ki van itt, és ki hajlandó szembeszállni a Veddával. Mert azt gondolom, hogy ő lehet a dolgok közepében. Igaza volt annak, aki azt állította, hogy a Vedda hadjáratot indított ellenünk. El kell kapnunk, amíg nem késő, ezt már legalább 10-szer hallottam, legyintett Drexler, és mégsem történt semmi, de hogy nem. Ellenkezett Habibi, egyre fogyunk, meg kell szerveznünk magunkat, ismételte sokatszor is Campos. Szervezetten kell támadnunk és védekeznünk, ez a lényeg, és kivezetné az akciót, tudakolta Mr. Kan. Talán ön, miért ne, ha más nem akad, akad, mondta ekkor egy határozott hang, valamennyien egyszerre fordultunk a hang felé. Mr. Jayasundara állt mögöttünk puskával a kezében. Négy Jayasundara arca komorságában is magabiztos és határozott volt, amilyennek talán még nem is láttam. Végignézett rajtunk, majd felém bökött a puskacsövével. Lesz szíves letenni a baltát a fűre, Mr. Lawrence. Egyetlen pillanatig haboztam csak, aztán letettem. Ön is, Mr. Gunsen. A balta lehullott a másik mellé. Köszönöm. Kinek van még fegyvere, uraim? Kérem, tegyék őket a balták mellé. Ugyan miért? Kapta fel a fejét Mr. Kan. Nekem jogom van, önnek nincs joga fegyveresen a házamban tartózkodni, ripakodott rá Jayasundara. Kivéve, ha nem adok rá engedélyt. Remélem megadja, nem adom meg. Márpedig mondhat nekem, amit akar, magamnál tartom a Stuckeromat. A maga háza nekem nem garancia. Megvédem magam és a feleségemet is. Jayasundara bólintott. Tudomásul veszem a válaszát. Ön is vegye tudomásul az enyémet. És mi lenne az, ha nem adja ide a fegyverét, lelövöm. Ha-ha-ha, nevetett fel vészjóslón Mr. Kan. Azt próbálja csak meg, hol a fegyvere, Mr. Kan arca ekkor már olyan vörös volt, mint egy viharos alkonyat. Itt van, ordította. Vegye el tőlem, Jayasundara nem szólt semmit, csak lőtt. A golyó közvetlenül Mr. Kan lába előtt csapódott a földbe. Jézusom, visította Mrs. Kan. Ad neki oda, Rudolf, ez az őrült még tényleg megöl, Mr. halkan habozott, aztán széles mozdulattal lehajította a Stukkert a fűre. Másnál nincs fegyver, kérdezte Jayasundara. A kés is annak számít, tudakolta Drexler. Ezennel fegyvermentes övezetté nyilvánítom a házamat, jelentette ki Jayasundara. Önnek van Stukkerja, igaz, Mr. Lawrence, a szobámban, füllentettem. Azt is kérem majd, ki látta önök közül a titkárnőmet, Miss Suvendrenit? Nem jelentkezett senki, kénytelen voltam én felnyújtani a kezem. Hol látta, a cserjék között? Mondtam, és mit csinált ott? Néhány mondatban összefoglaltam nekik, mit láttunk a cserjék között, valamint azt is, hogy mi történt az épülőházban. Amíg a rendőrség meg nem érkezik, kötelességem biztosítani a rendet, jelentette ki Jayasundara. Remélem, hamarosan ide tolják a képüket. Leeresztette a puskáját és a halottra nézett. Nézte egy ideig, majd felemelte a fejét. Miss Minoli a testvérem hívta ide önöket és most Minoli eltűnt. Senki nem tudja, hol van. Nem tudom, miért kedveli önöket. Nekem azt mondta, azért, mert együtt vettek részt egy tengeri utazáson és kellemesen összebarátkoztak. Sajnos kiderült, hogy ez nem igaz. Valami más oka van, amit Minoli nem árult el nekem, és amint tudom, önök sem hajlandók rá. Rendőrség hiány magamnak kell kezembe vennem az ügyet. Jó néhány gyilkosság történt az elmúlt alig két napban a birtokomon, jogom van hozzá, hogy megtudjam. Ki, és miért gyilkol, a zsaruk megérkezéséig kénytelen vagyok szigorú rendszabályokat bevezetni. Ezek első pontja, hogy nem hagyhatják el az ültetvényt. Ha valaki megpróbálná, azt az embereim figyelmeztetés nélkül agyonlövik. A következő utasításom pedig, hogy mostantól kezdve az étkezésüket alapjáratra állítom. Ez alól csak akkor mentem fel önöket, ha részletes vallomást tesznek, azaz mindent elmondanak nekem, amit tudni szeretnék. Ezt nem teheti meg velünk, háborodott fel Mr. Greenlaw. Én cukorbeteg vagyok, nekem szükségem van rendszeres étkezésre. Tudok valakit, aki ingyen és bérmentve kigyógyítja a betegségéből, mondta Jayasundara. Kicsoda, hökkent meg Greenlaw. Jayasundara a cserjék felé mutatott. A Vedda, kiváló gyógymódok birtokosa. Bárkit képes örök időkre kikezelni a bajából. Csoda szellemes, húzta el a száját Mr. Khan. Tud még ilyet? Önök előtt a választás lehetősége, ismételte meg a házigazdánk. Tudni akarom, hogy mi zajlik itt. Ha nem segítenek, magamnak kell segítenem magamon. Mr. Lawrence, igen, emeltem fel készségesen a fejem. Magából is elegem van. Ahelyett, hogy megpróbálna fényt deríteni a homályra, csak téblából, és egyetlen tevékenysége, hogy újabb és újabb holttesteket találjon. Nem változtatna a dolgon? Hogy változtassak? A gyilkost találja meg nekem, éppen azon vagyok. Mentegetőztem. Hát akkor csak igyekezzen. Különben a rendelkezésem önre és a barátjára is vonatkozik. És a három hölgyre is. Velük még majd külön is elbeszélgetek. Ne várjanak tőlem semmi jót. Önök visszaéltek a vendégszeretetemmel. Hátat fordított, és eltűnt a hotel kapujában. Mielőtt megmoccanhattunk volna, jött két fehér, alsószoknyaszerű nadrágba és két mellénybe öltözött férfi, felszedték a fűről a fegyvereinket, és komor képpel elvonultak velük. Mi pedig ott maradtunk a holtfényben fürdőte a cserjék előtt, és nem tudtuk, mit tegyünk.